Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A fogvatartott együttműködésen határozza meg előmenetelét a büntetés végrehajtási intézetben, hangsúlyozta az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese. Smer János büntetés végrehajtási dandártábornokkal Kálló Izabella beszélgetett a büntetés végrehajtási szabályok várható legfontosabb változásairól.
Formai és tartalmi okok miatt egyaránt indokolt, hogy megújuljon. Természetesen az formai fogyatékosság, hogy elavult megjelenési formája van törvényerejű rendelet, illetve abszolút az is, hogy a 34 év alatt többször került módosításra, de olyan novumokat, olyan újszerű dolgokat is szeretnénk belevinni ebbe az új törvénytervezetbe, amelyek jelenleg közigazgatási egyeztetés alatt állnak, de reméljük, hogy ott is elfogadásra talál, és ennek megfelelően kerülhet a parlament elé.
Ugye ennek az egyik, de tényleg csak az egyik eleme, mert nagyon sok új változást tartalmaz, és csak néhány elemet tudunk kiemelni, de az egyik, és ez is talán az egyik legfontosabb, hogy ez az új törvénytervezet egy előmeneteli lehetőséget fog biztosítani az elítélteknek. Miről van itt szó pontosan, mit jelent ez, hogyan szabályozzák ezt?
Európa számos országában létezik már az a rendszer, amit mi is az elmúlt években próbáltuk bevezetni, de úgy gondoljuk, hogy törvényi szinten is ez meg kell jelenjen. Egy olyan fejlődési lehetőséget biztosít a fogvatartottaknak, amelyen azt mondta, hogy előmenetei rendszerét fontos megjegyezni, hogy itt ugyanúgy visszafelé is tud mozogni ebben a fogvatartott, hogyha nem működik együtt, nem tartja be a kötelezettségeit. Ugye Magyarországon három végrehajtási fokozat van, a legszigorúbb a fegyháza, a börtön és a legenyhébb a fogház. Ezeken belül szeretnénk fokozatokat alakítani, ami azt jelenti, hogy például a börtönön belül van egy közép, egy szigorúbb és egy enyhébb fokozat, és abban tud mozogni a fogvatartott. Ez azt jelenti, hogy például a kapcsolattartásra tekintve nem 60 percre találkozhat a hozzátartozóival látogatásra, hanem 90 percet. Több telefonálási lehetősége van. A szabadidős programokat másképpen vehet igénybe. Gondolok itt akár könyvtár vagy kondicionáló terem. Tehát ilyen hétköznapi dolgokra lehet gondolni.
Itt független ez attól, hogy ki milyen bűncselekményt követett el?
Abszolút független. Itt a fő fontos dolog az, hogy a kötelezettségeit maximálisan tartsa be, és működjön együtt abban, hogy a visszaesés kockázata csökkenjen, és a reintegráció esélye az ő együttműködésével növekedjen. Itt, amit fontos megjegyeznem, hogy ugye a középpontban a munka, mint érték, mint főreintegrációs elem áll, és hogyha ő a munkáját rendesen végzi, felelősséggel, kitartóan, akkor természetesen ehhez még inkább hozzájárul, és még inkább ez megvalósulhat.
Tábornok úr, és mi a helyzet azokkal, akiket tényleges életfogytiglanra ítél a bíróság, hiszen egyre többen vannak ilyenek a különböző törvényi változások miatt. Ők beletartoznak ebbe a körbe? Ők egy külön részt képeznek ebben az új törvényjavaslatban?
Nem képeznek külön részt, illetve mégis egy picit, hisz a büntetésük okán az, hogy tényleges életfogytiglanra ítélték őket, ők egy teljesen külön, speciális csoportot alkotnak, és természetesen ott is megvannak azok a lehetőségek, amik az ő speciális csoportján belül, ha elvégzi a munkáját, és ahogy mondtam, együttműködik a személyzettel, betartja a szabályokat, akkor részesülhet kedvezményekben. Ez azt jelenti, hogy például az árkáján kívül a közösségi térben több időt vehet részt. Esetleg, hogyha a megkeresett pénzösszegből, amit a munkájával keres meg, ő a kiétkezési boltban tud vásárolni, akkor például saját magának ő nem vesz igénybe a intézeti reggelit, hanem egy tojásrántottát készít.
Értem. Ebben az új törvényjavaslatban az elítéltek kötelezettségeit és jogait is összefoglalták. Eddig nem volt ez benne, vagy ez mit jelent, miért volt erre szükség?
Eddig szétszórtan volt benne, ez egy jogtechnikai, de nagyon fontos kérdés, illetve szempont. A jogokkal kapcsolatosan meg kell említeni, hogy a jogorvoslati lehetőségek is teljesen összefogottan jelennek meg, és hát persze, ami legfontosabb, hogy a kötelezettségek maradéktan betartását csak úgy lehet érvényre juttatni, hogyha ezt egyértelműen megfogalmazok taxatíve pontról pontra, hogy mi az, amit be kell, hogy tartson.
Ebben a törvényjavaslatban megfogalmaztak egy új központ felállítását is, a kockázatelemzési központ felállítását. Mi ez az új intézmény, mi lesz a feladata, mikor állhat fel ez az új intézmény?
Először is azt kell mondjam, hogy a kockázat elemzési és kezelési rendszernek egy állomása az a központi kivizsgáló és módszertani intézet, amin ön kérdez. Ez nyilván a költségvetési lehetőségek függvényében. A törvénytervezet még olyan stádiumban van, hogy nem tudom pontosan megmondani önnek, hogy a hatályba lépés ennek mikor fog bekövetkezni. Ez nyilván most még az egyeztetések során ezután fog kiderülni. De ez a kockázat elemzési rendszer, ez mindenképpen azt hivatott teljesíteni. Tudjuk mérni azt, hogy a fogvatartott milyen személyiség fejlődésen megy keresztül. És amikor bevonul a börtönbe, akkor egy személyiségi térképet csinálnánk ebben az intézetben, készítenének a kollégák, amit végig tudunk, figyelemmel tudunk kísérni a büntetés egész a folyamán. Ez azt is jelenti, hogy ha szükséges módosítani, akkor természetesen ezt megtesszük. Ha oktatásra, képzésre van szüksége, mert hogy tanított pék volt, akkor természetesen próbáljuk meg abba az irányba, hogy ő befejezze, és amikor szabadul, akkor ezzel a szakmával szabaduljon, ne próbáljunk a betanított pékből köművet csinálni, most elnézést, hogy ilyen triviális példát mondok, de ez mindenképpen ezzel szeretném érzékeltetni, hogy fontos, hogy az ő számára egyéniesítetten a legmegfelelőbb reintegrációs programot tudjuk biztosítani a büntetési idejének a töltése során.
Igen, de valaki, hogyha bekerül a rendszerbe, akkor egy év vagy két év eltelte után újra felülvizsgálják, hogy történt a változás, milyen irányban történt?
Igen. Ez folyamatosan kell, hogy figyelemmel kísérjék a kollégák, és visszakerül abba az intézetbe, ahol a legelején volt. Hát ez egyén függő, hogy mondjam, egyéniesítetten kell, hogy menjen ez a program. Lehet, hogy valaki két év után kerül vissza. Hosszú ítéleti idősöknél is meg kell, hogy határozzuk majd a törvény végrehajtási rendeletében a különböző szabályzókban azt az időtartamot, amikor ő visszakerül, és meg kell vizsgáljuk, hogy valóban jó irányba ment-e, együtt működött-e a fogvatartott abban, hogy a visszaesési kockázata csökkenjen. És ha van egy ilyen személyiség térképünk, akkor diagnosztizálni tudjuk, hogy a szabadulás végére csökkent ez a kockázat. Mekkora bűnismétlés veszélye? Jelenleg ilyen mutatóink nincsenek.
Változnak a börtönbe bevonulás szabályai?
Annyiban szeretnénk, hogyha változna, hogy a felhívás, az értesítés, a szabadságvesztés büntetés megkezdésére azt a büntetés végrehajtás adná ki. Jelenleg a bíróság adja ki ezt. Gyakorlati, praktikus okok miatt szeretnénk ezt. Ne kelljen duplikáltan befogadni, rögtön abba az intézetbe kerüljön, ahol tölteni fogja a büntetését.
Ugye azt tudjuk, hogy nagyon túlterheltek a büntetés végrehajtási intézetek. Ez az új törvénytervezet segít, enyhíteni fog a helyzetem?
Igen, a törvénytervezettel párhuzamosan egyébként már megindult az a folyamat, amit férőhelybővítésnek hívunk. Idén közel 200 fő férőhelybővítése kerül sor december 31-ig, és az elkövetkezendő években is még elég nagy létszámú tervezetten elég nagy létszámú férőhely bővítése kerül sor. De egy olyan abszolút novummal tettük be a törvényjavaslatba, ami egy olyan jogintézmény, ami a szabadságvesztés utolsó 6 hónapjában lehetővé teszi azt a bírói engedéllyel, hogy a fogvatartott a családja közvetlen környezetében és a munkahelyén töltse a büntetésének az utolsó időtartamát. Természetesen ez abszolút a visszavezetésről, a reszocializációról szól, de mindemellett meg kell érni, hogy hát az adófizetőnek is ez jóval olcsóbb, hisz nem a börtönben van a fogvatartott, és beleszámít a büntetés idejébe.
Arról is lehetett olvasni az elmúlt napokban a sajtóban, és talán nem árt tisztázni, mert olyan információk jelentek meg, hogy mobiltelefont kapnak, vagy kaphatnak az elítéltek. Hogyan fog ez a valóságban kinézni?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy speciális tervezetten, tervünk szerint, egy speciális csak börtön forgalmazása erre a célra kifejlesztett készüléket kapnak a fogvatartottak, és ez alapján tud fogadni, illetve kezdeményezni hívást, és ez alapján történhet a kapcsolattartás. De a hagyományos kapcsolattartási formák is megmaradnak, azzal kiegészítve, hogy amin a beszélgetés elején szó volt, azok a fokozatok között ahogy tud mozogni a fogvatartott, aki együttműködő, betartja a kötelezettségeit, az esetlegesen elektronikusan írhat levelet a hozzátartozójának. Aki jó együttműködik, a munkájában jó teljesít, az kaphat esetleg olyan lehetőséget is, kivételes jelleggel, hogy internet alapon telefonál, tehát az úgynevezett Skype telefonálási lehetőséget vesz igénybe.
A törvénytervezet foglalkozik külön a fiatalkorúakkal is, több programot is indítanak, illetve hogy itt milyen változások vannak, amelyek a fiatalkorúakat érintheti?
Kísérleti jelleggel jelenleg is folytatunk a fiatalkorúakkal kapcsolatosan és a kapcsolattartásukkal újszerű megoldásokat, de a törvény rögzítené, hogy a családi konzultáció lehetőségét, ahol munkatársaink is belefolynának és tudnának segíteni a hozzátartozóknak, amennyiben ők ezt igénylik, a bűncselekményükkel kapcsolatosan egy olyan terápiát, olyan konzultációt is előtérbe helyeznénk, ami, ahogy említettem már, csökkenti a bűnismétlés kockázatát. És egy nagyon fontos programunk van, a dohányzásról leszoktatás, Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen jövő év elejétől kezdjük, hogy 18 éves kor alatt a börtönben sem lehet dohányozni.
Smell János büntetés végrehajtási dandártábornokot, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.